úgy van, hogy Bhagavad Priya Prabhu szólt, hogy az a Guru Prabhu, hogy a 17-es vers, tehát most nem az következne a 17-es vers, és hogy Akrúra Prabhunak kellett volna a 17-es versből tartani a leckét, de ő végül nem abból tartott. Úgyhogy úgy fogjuk most olvasni, hogy elolvasom a 17-est is, és ahhoz van magyarázat, de akkor utána elolvasom a mai verset is, ami ma következne, mondta, hogy úgy ne borítsuk meg a táblázatot. Úgyhogy akkor kicsit hosszú lesz a felolvasás, mert nagyon sok vers lesz, amíg nincs magyarázat. De jó, érdekes a téma. Jó így lentebb ülni hozzá. Angira uvácsa, apité námajam szvaszti, prakriti nám tathátmana, jatá praktipi gupta, pumán rácsá, ca saktibé. Hát, hogy nem olvassuk a szavankénti fordítást, mert tényleg nagyon hosszú lesz. Srila Prabhupád fordítása. A nagy bölcs Angira így szólt. Kedves királyom, remélem, hogy tested és elméd jól van, társaiddal és egész udvartartásoddal együtt. Amikor az anyagi természet hét tulajdona, az összanyagi energia, az ego és az érzékkielégítés öt tárgya rendben van, akkor az anyagi elemek között az élőlény boldog. Ja, bocsánat, nem az első. Ez már volt?
27-es.
Aha, oké. Okay. Bocsánat. Igen. Sisuka uvácsa. Így arthitász a bagamán, kripálúr bamanászutá, sapai tvá, csarumtvástram, tvastáram, ajajad vibu. Angira Rishi, aki az úr Brahma elméjéből született, végighallgatta Csitraketu Maharács kérését, s viszonzásul nagyon kegyes volt hozzá. Rendkívül hatalmas személyiség volt, ezért bemutatott egy áldozatot, amelyben édes is ajánlott fel tvastának. 28-as. Ó, Pariksit Maharács, bárhaták legkiválóbbja. A jagjában felajánlott étel maradékait Angira, a kiváló bölcs, Csitraketu sok millió felesége közül az elsőnek és a legtökéletesebbnek adta, a két Krita Gyutinak hívtak. 29-es. Ó, nagy király, olyan fiat születik most, aki örömet és bánatot is okoz majd neked, mondta aztán a bölcs, s távozott, meg sem várva a Csitraketu válaszát. Srila Prabhupád magyarázata. A harsa szó örömet, a sóka pedig bánatot jelent. A királyt végtelen boldogság töltötte el, amikor megtudta, hogy lesz egy fia, s nagy örömében nem is fogta fel igazán a bölcs Angira szavait. Azt hitte, a bölcs arról beszél, hogy bizonyára örvendezni fog leendő fia születése miatt, de mivel az egyetlen fia lesz, nagyon büszke lesz majd hatalmas vagyonára és birodalmára, és nem fog majd engedelmeskedni apjának. Így aztán a király elégedett volt. Csak legyen végre egy fiam, gondolta. Nem baj, ha nem túlságosan engedelmes. Bengáliában az a szólás járja, miszerint egy vak nagybácsi is jobb, mintha egyáltalán nincs nagybácsi. A király ezt a filozófiát követte, amikor úgy gondolkodott, hogy egy engedetlen fiú is jobb, mintha egyáltalán nincsen fia. A nagy bölcs, Chanakya Pandit a következőt mondja. Koritha putréna játéna, jóna vidvánna dármiká, kánéna csaksusákinvá, csaksú pidajva kévalam. Mi haszna egy olyan fiúnak, aki nem művel tudós és nem is bakta? Az efféle gyermek olyan csupán, mint egy vak, beteg szem, ami mindig szenvedést okoz. Az anyagi világ azonban olyan szennyezett, hogy az ember még akkor is akar egy fiat, ha az haszontalan. Csitraketu király története ezt a gondolkodásmódot példázza. 30-as. Sápitat prásan ad éva Csitraketur a dárajat garban kritagyutir dévi kritki Kritikágnér Ivátma Dzsam. Ahogy Kritiká Dévi fogadta méhébe Skandát, Kartikéját, miután Agnitól megkapta az Úr Síva magját, úgy Kritagyuti szintén teherbe esett Csitraketu magjától, miután megette az Angira által végrehajtott jagja ételmaradékait. 31-es. Ó Pariksit király! Miután Kritagyuti királynő megkapta Csitraketu Maharajnak, Szuraszéna királyának magját, magzata egyre fejlődött, éppen úgy, ahogy a hold növekszik a világos két hétben. 32-es. Aztán, amikor elérkezett az ideje, a királynak fiúgyermeke született. A hír hallatán Szuraszéna állam minden lakóját nagy öröm töltött el. 33-as. A legelégedettebb Csitraketu király volt. Miután fürdőt vett és felékesítette magát, hogy megtisztuljon, felkérte a bölcs brámanákat, hogy áldják meg a gyermeket, és végezzék el a születési szertartást. 34. Azoknak a brámanáknak, akik részt vettek a rituális szertartáson, a király aranyat, ezüstöt, ruhákat, díszeket, falvakat, lovakat és elefántokat, valamint 600 millió tehenet adományozott. 35-ös. Ahogyan egy felhő mindenhol egyformán öntözi esővel a földet, a nagylelkű Csitraketu király, hogy emelje fia hírnevét, gyarapítsa gazdagságát és hosszú élettel áldja meg, úgy szórta mindenkire áldásos ajándékait, mint az ápol. 36. Amikor egy szegény ember nagy nehézségek árán egy kevéske pénzre tesz szert, napról napra egyre jobban ragaszkodik hozzá. Csitraketu király is minden áldott nap egyre nagyobb szeretetet érzett fia iránt, akinek születéséért oly sokat küzdött. 37. Kritagyuti, az anya is egyre jobban vonzódott fiához, és egyre többet törődött vele, akárcsak az apa. A gyermek láttán a többi feleségben olyan heves vágy ébredt, hogy nekik is fiúk szülessen, mintha magas lázban égnének. 38. Csitraketu király nagy gonddal nevelgette fiát. Ragaszkodása a Kritagyuti királynő iránt nőttön nőtt, ám a többi feleségétől, akiknek nem voltak fiaik, egyre inkább eltávolodott. 39. A többi királynő boldogtalansága, amiért nem volt gyermekük, nem ismert határokat. A király nem törődött velük, ezért irigységükben magukat kárhoztatták, és egyre csak síránkoztak. 40-es. Férje nem törődik otthonából azzal a feleséggel, akinek nincsen fia. És a többi feleség is úgy gyalázza, akár egy cselédet. Az ilyen asszony bűnös élete miatt minden tekintetben kárhozatra van ítélve. Srila Prabhupád magyarázata. Csánakya pandit így ír. Mátájaszja grihénászti, bárjá csápria vádini, aranyam téna gantavjam, jatáranyam tatágrihám. Akire otthonában nem vár egy anya, és akinek a felesége nem beszél kedvesen, az inkább vonuljon az erdőbe. Egy ilyen ember számára otthon vagy az erdőben élni egy és ugyanaz. Éppen így annak az asszonynak is jobb, ha az erdőbe vonul, akinek nincs fia, akivel nem törődik a férje, és akit a többi feleség semmibe vesz és cserébe tekint. Om Agyana Tibirandasya Gyanatana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Úgy elég szép történet, vagy nem is annyira szép, úgy ismerős lehet az anyagi világból ez a történet. Hát több mindenről szól ez a vers és ez a történet, nagyon sok tanulság van benne, mint ugye minden más történetben, a Srimad Bhágavatamban. Az egyik dolog, ami rögtön eszembe jutott, mikor olvastam ezeket a verseket, hogy ilyen az anyagi világ. Ugye Mátraszpás, ezt a kaunteja, sitósa, szukhadukhadá, ágomápáinó, nityam, szantiszikus, szabáratá. Szóval a boldogság és a boldogtalanság csak jön-megy. Hogyha így emlékeztek az elején még, amiket olvastam a verseket, akkor ugye azzal kezdődik, hogy Csitraketu király nagyon boldog, akkor megáldja őt Angira, hogy akkor lesz majd egy gyermeke. És akkor igazából ez volt a vágya, szóval mindig erre vágyott, hogy akkor legyen egy gyermeke. És akkor teljesül a vágya, de ahogy megkapja azt az áldást, hogy lesz egy gyermeke, rögtön utána mondja a bölcs neki, hogy de ez a gyermek, szóval ott van mindig ez a de ez a gyermek, boldog örömet és bánatot is fog neked okozni. Szóval itt az anyagi világban igazából bármi olyan dolog, ami anyagi, és bármi anyagi dolog, amire vágyunk, az biztos, hogy fog valamiféle bánatot is okozni nekünk. Szóval, hát egyik az, hogy eleve azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok tudnak nekünk örömet okozni. Szóval bármi, ami anyagi, az tud valamiféle örömet okozni. Ez maga már egy illúzió. És hát mégis van olyan, hogy akkor, mikor megkapjuk ezt a dolgot, legyen az bármi, akkor úgy, hát örömet merítünk belőle. Ezt hívják ugye illuzórikus boldogságnak. És amikor ezt a dolgot nem sikerül mondjuk megszereznünk, vagy ez a dolog csak ideig, óráig van nálunk, vagy csak egy pillanatig, akkor pedig nagyon frusztráltak leszünk. És hát, mivel ez illuzórikus az egész, tehát az egész öröm, az csak egy ilyen illuzórikus boldogság, Ezért valójában az a frusztráció, ami belőle jön, hogy nem kapjuk meg, az ugyancsak illuzórikus. Szóval amikor van valami, ami igazából nem tud örömet adni, és mi mégis azt gondoljuk, hogy az örömet fog adni nekünk, és nem kapjuk meg azt az örömet, amit várunk ettől a dologtól, akkor az a frusztráció, ami belőle jön, az is egy hamis dolog. Szóval igazából egy nem létező dologhoz ragaszkodunk. És hát itt látszik a történetben, ugye a király nagyon boldog volt, és csak így, hogy megkapta a vágyat, szóval megkapta azt, amire vágyik, akkor úgy minden mást elfelejtett. Szóval igazából ez nem igaz, hogy nem gondolt bele, mert ugye a magyarázatban beszél arról Srila Prabhupát, hogy úgy, hogy elkezdett gondolkozni azon, hogy hát miért mondta ugyanezt a bölcs, de mivel hihetetlenül boldog volt, nem tudott úgymond józan maradni, miközben jött a boldogság, akkor nem gondolt igazából bele, hogy mit jelentett az, hogy bánatot is fog okozni neki ez a fiú. Arra gondolt, hogy sőt, igazából úgy volt vele, ez az örök remény az anyagi világban, úgy volt vele, hogy hát, hogy még az se baj, hogyha bánatot okoz. Mert igazából így gondolkozott, hogy hát lehet, hogy ez a fiú ez nagyon felfúvalkodott lesz, és akkor majd nem követi az én parancsaimat, de nem baj, csak legyen, szóval nem számít igazából. Csak az a lényeg, hogy a vágyam az valahogyan teljesüljön. És még azt is vállalta ez ennek érdekében, hogy akkor lehet, hogy szenvedés lesz a részem. Persze nem gondolta, hogy a szenvedés az majd az lesz, hogy a legnagyobb ragaszkodását fogja elvágni Krisna. És akkor, ami még ilyen érdekes volt itt ebben az utolsó versben, ami engem így megfogott, hogy hát, hogy ugye vannak így a Bhágavatamban néha olyan versek, vagy elég gyakran, amik úgy, hát ez így furcsán hangzik, hogy rossz színbe tüntetik fel a nőket, mert ugye a Srimad Bhágavatam az a Amala Purána, szóval nem, tehát mentes minden ítélettől igazából, tehát nem elítéli a nőket, de hogy vannak ilyen részek, amikor úgy a női természetet bemutatja a Srimad Bhágavatam, mint egy ilyen, hát, mint ahogy itt is például van ez a vers, és akkor azt mondja, hogy akinek nincs fia, az bűnös élete miatt kárhozatra van ítélve. Szóval, hogy akkor így szegény matacsik, hogy olvassák ezt a verset, akkor gondolkozhatnak úgy, főleg akinek nincs fia, vagy akkor úristen, szóval akkor én bűnös vagyok, vagy bűnös életet élek. És nagyon sok ilyen vers van, nem csak a nőkre utaló vers, szentírásokban, amiket, hogyha csak azt az egy verset olvassuk, és nem nézzük meg, hogy az milyen, hogy annak mi a háttere annak a versnek, hogy ki mondja, milyen elmeállapotban vagy érzelmi állapotban mondja ezt a dolgot, és mi annak az előzménye, akkor ezek a versek úgy erősen félreérthetők lehetnek. Szóval akkor úgy ilyen verseket ki lehet ragadni, és akkor például ugye ezt már úgy hallottam baktáktól, hogy van ez a vers, ugye ez is Chanakya Pandit, hát ő úgy elég keményen fogalmaz, de nála is azt úgy kell érteni, hogy ugye egy államférfinak volt a tanácsadója, aki igazából nagyon kemény elvüket próbált meg lefektetni. Olvastam egy ilyen érdekes kis tanulmányt tegnap este. Mánamáranda Prabhu osztotta meg a Facebookon, és egy ilyen nagyon érdekes kis sztori volt. Hát nem sztori, hanem egy ilyen érdekes nézőpont, pont erről a témáról. És ott arról beszél, hogy többféleképpen a szentírások többféleképpen vannak előadva. Szóval a Srimad Bhágavatam az, tehát van háromféle módszer, ahogyan beszélnek a szentírások. Az egyik módszer az, mikor a szentírások úgy beszélnek, mint egy király. És amikor egy király beszél, vagy mondjuk megnézzünk, hogy most így a mostani időre így lehozzuk ezt a dolgot, szóval mondjuk beszél egy politikus, vagy egy államvezető, akkor ugye ő általában ilyen elvekről beszél. Szóval egy elég keményen beszél, és akkor ilyen elveket próbál meg lefektetni. Aztán beszélnek úgy is a szentírások, mint egy szerető. Ez pedig az, mikor a szentírások ilyen burkoltan fogalmaznak. Szóval ez az a fajta dolog, amikor van egy férj és egy feleség, és akkor ugye a feleség úgy nem, az nem egy etiket, hogy úgy így nyíltan így kijavítsa a férjét, vagy így tanítsa őt, hanem akkor ő ilyen kedves szavakkal próbálja őt így rávezetni arra, hogy mondjuk valamit nem jól csinált, vagy nem megfelelően csinált. És azt mondják, hogy ezt a Srimad Bhágavatam az egy olyan szentírás, ami mindezeket az eszközöket használja. És vannak olyan részek benne, amikor úgy fogalmaz, mint egy király, és vannak benne olyan részek, amikor úgy fogalmaz, mint mondjuk egy szerető. És van ez a vers, amiről most itt beszélünk, és hogyha ezt csak így magában nézzük, akkor félreérthető, de ha megnézzük, hogy mi az előzmény, akkor érthető. Például nem tudom, hogy meg tudja mondani valamelyikőtök, hogy ki mondja ezt a verset. Amikor felolvasom, akkor figyeltétek el, hogy kitől hangzik el ez a vers.
És melyik
vers? Ez az utolsó. Férje nem törődik otthonával azzal a feleséggel, akinek nincsen fia, és a többi feleség is úgy gyalázza, akár egy cseréden. Az ilyen asszony bűnös élete miatt minden tekintetben kárhozatra van ítélve. Hát egyszer mondom, igen, mert ő mesélni el, de hogy inkább ugye magába ebbe a történetbe ki az, aki mondja.
Hát azok az asszonyok,
amiknek nincs. Igen. És akkor, hogyha már ezt az egy dolgot így figyelembe veszük, hogy ezt azok az asszonyok mondják, akiknek nincs gyereke, és milyen állapotban vannak azok az asszonyok, itt a versben leírja, szóval már úgy megmérgezt őket az irigység, és megkeményedett a szívük. Szóval, hogy ezeket úgy kell úgy figyelni a Szentírásban, hogy milyen körítés van a versek körül, mert akkor úgy könnyen beleshetünk abba a csapdába, hogy akkor kiragadunk verseket. Például, amit tudom én, van olyan, hogy úgy osztunk szankirtanon, és akkor úgy szoktunk néha eladni Bhagavad Gítát, legalábbis én szoktam ezt használni, ezt a módszert, és akkor mondom, hogy figyelj, ez a bölcsességek könyve, bárhol kinyitod, ott van neked egy üzenet, az neked szól. És akkor úgy az emberek kinyitják valahol, és akkor, hát nem tudom, mondjuk 10-ből 5-ször beszokott jönni, hogy tényleg van nekik valami, ami nekik szól. Aztán van, amikor annál a részt megnyitják ki, amikor Krisna így felsorolja azt, hogy a fenségeit, és akkor ott, hát ott szoktak gondok lenni. Akkor azt minden nagyon szokták érteni az emberek. De hogy valójában nem jó, ez más, amikor így próbálunk eladni egy könyvet, de nekünk magunknak úgy nem szabad úgy olvasunk a Szentírásokat, hogy csak ilyen részekbe így belekapunk, és akkor elolvasunk egy verset belőle, vagy akkor már olvashatjuk, hogyha olvastuk az egészet. Akkor már lehet úgy, hogy kinyitom egy résznél, ott elolvasom, hogy miről van szó, de hogy vagy ha így olvasunk, akkor is nagyon fontos, hogy akkor úgy nézzük meg az előző verseket is, nézzük meg az utána következő verseket is, mert akkor úgy igazából fogjuk érteni, hogy akkor miről van szó, de egyébként nem. És ezt nagyon ki lehet használni. Ugye láthatjuk vallásokban, most például mondom a kereszténységet egy példának, hogy akkor ezzel a dologgal úgy visszajönnek. Tehát vannak dolgok, amiket mondott Jézus, vannak dolgok, amik benne vannak a Szentírásban, és akkor ezeket a dolgokat kiragadják, és akkor ezt az egy dolgot ezt úgy tüntetik fel, mint abszolút igazság, és egy követendő dolog, amit bármikor meg lehet csinálni. És ez igazából egy ilyen fajta elítélése egy adott csoportnak. Szóval például ott van a Szentírásokban, a Bibliában akkor, hogy ugye mikor Noé jött az özönvíz, és akkor Noé megépítette a bárkát, és akkor utána vége lett az özönvíznek, és akkor úgy Isten így engedélyt adott, hogy akkor lehet húst tenni. És akkor ezt a részt akkor úgy veszik, hogy akkor igen, ez itt egy pont, ami azt jelenti, hogy akkor lehet húst enni. Vagy mikor ugye Jézus halat osztott az embereknek. És akkor ez megint egy ilyen pont, amit úgy általában kiszoktak ragadni, és akkor azt mondják, hogy hát itt van, Jézus is halat adott az embereknek. De ott sehol nincs az, hogy Jézus ette is a halat, vagy nincs az, hogy Jézus akkor vágóhidakat hozott létre, ahol ilyen 2-3 méteres ketrecbe tartotta a teheneket és a disznókat és a többi, szóval, hogy és akkor ott lemészárolt őket, tehát hogy ugye ezek mind ilyen kiragadott dolgok. És akkor láthatjuk, hogy ez odáig el tud fajulni, hogy akkor még valláson belül is a különféle csoportok elkezdik egymást szidalmazni, vagy gyűlölni. Szóval emlékszem, amikor voltunk Észak-Írországban osztani, szankirtanozni, akkor ott van egy város. Hát úgy mindannyian tudjátok szerintem, hogy Észak-Írországban úgy mi volt a helyzet régen. Szóval, hogy volt ez a protestánsok és katolikusok közötti háború. És most itt igazából mindegy, hogy most keresztényekről beszélünk, vagy muzulmánokról, vagy akár még krisnásokról is. Szóval itt ez minden vallásban jelen lehetnek ezek a dolgok. Ami a legfontosabb megérteni, hogy ez nem a szentírásoknak a tökéletlensége, hanem a mi emberi tökéletlenségünk, amiért félremagyarázunk a szentírásokat, vagy csak kiragadunk belőle egyes részeket. Szóval most ez nem, én nem a kereszténységet próbálom szapulni ezen a leckén, szóval nem erről szól a történet. Tudnék nagyon szép történeteket mesélni keresztény szentekről, akik hihetetlen magas szinten álltak az Isten iránti szeretetben. Szóval, amikor voltunk ott osztani, akkor hát én már nagyon vártam, hogy így egyszer eljussak oda, mert sokat hallottam arról, hogy milyen ott az élet, és hogy mi az az egész káosz, ami ott van, és akkor úgy mindig úgy vonzottak ezek a dolgok, hogy ilyen helyekre eljutni, és akkor tényleg egy olyan helyen osztani, ahol úgy, hát ilyen, hát nem azt mondom, hogy a tűzvonalban azért annyira nem rossz a helyzet most már, de hogy úgy így hát így más kultúrákat és más helyeket megismerni. És akkor, amikor átmentünk Észak-Írországba, Írországba osztottunk, Govindahariban voltam, Govindahari Prabhuval, meg azt hiszem Padokamalában. És akkor átmentünk, és volt egy város, ahova el akartunk jutni, az volt a neve, hogy Londonderry. És akkor már ilyen, hát már az út ilyen, hát ilyen vészjósló jelek voltak már út közben, ahogy közelítettük a város felé, akkor az összes ilyen útjelző táblán így a London felirat az így át volt fújva. Így tudjátok, így át volt húzva. És akkor így néztük, hogy akkor ez hát így érdekes lesz. És akkor megérkeztünk a városba, és képzeljétek el egy város, ami úgy néz ki, hogy egy kicsi város. Igen, a hozzászpólóban. Mindenképp. Úgy nézett ki a város, hogy egy kis város, amit egy ilyen folyó szel ketté. És a város egyik oldalán laknak a protestánsok, a másik oldalán a keresztények. És van egy híd, amin soha senki nem jár át a másik oldalra. Ez egy régi híd, aztán úgy híres volt az a híd ilyen különféle összecsapásokról is. És építettek most egy hídat, ez nem olyan rég, ami így a békének a hídja. És a híd előtt van egy ilyen nagyon szép szobor, ami hát nem annyira szép, de úgy néz ki, hogy van két ember, állnak a túlnak a két partján, és akkor így egymás felé nyújtják a kezüket, és akkor így közöttük meg ilyen, hát a folyó, meg ilyen dróthálók, meg hát szóval ilyen nagyon, nagyon komoly. És akkor, de ennek ellenére, hogy ezt megépítették, ezt a hidat, szóval úgy, mikor ott osztottunk, én nem emlékszem, hogy valaha is egyetlen egy ember átment volna a hídon. Tehát, hogy úgy élnek egymással az emberek, hogy egy városon belül még csak tehát nem mennek át a túloldalra, mert annyira erős bennük ez a tehát annyira megfertőzte őket ez a különbségtétel. Annyira nem értették meg az eredeti célját az ő szentírásoknak. És igazából a szentírásokra hivatkozva élnek így. És akkor lehet látni, hogy az élet akkor úgy nyomorult. Szóval ott voltunk, és ilyen, ez nagyon érdekes volt, így tehát a városok úgy néznek ki, hogy minden, az iskolák, a templomok, és minden ilyen közintézmény, az így körbe van véve dróthálóval, ez a, nem tudom, hogy hívják, ami így a kerítés tetején van, ez a, nem tudom, hogy mi a neve, ennek a
szöges
drót, igen, szöges dróttal. A templomok ilyen nagyon szép ablakaik vannak, ilyen freskók vannak ráfestve minden, de nagyon szép képek, de akkor az ablakok is így be vannak rácsózva. És ami legmegdöbbentőbb volt, azok a rendőrség épületei. Ez úgy néztek ki, mint valamivel legdurvább erődök. Szóval olyan erődök, amit még soha nem láttam. És olyan, tehát az egész úgy nézett ki, mintha minden pillanatban ostromolnák. Tehát, hogy minden nap így valami ostromra készülnének. És akkor úgy lehetett látni, hogy úgy, és az emberek is ilyen, tehát úgy elég kemények voltak. Amúgy nagyon jó volt osztani, tehát úgy nagyon sok könyvet elfogadtak, meg nagyon kedvesek voltak, de mellette úgy lehetett érezni azt a keménységet az emberekben. Igen, hagyd fel a vallás minden változatával. És sokan mesélték is, hogy tehát olyan is van, hogy valaki dolgozik, valaki mondjuk egy protestáns, és mondjuk nem talál munkát, de előfordul ez a mai világban, azon az oldalon, és akkor át kell menni a másik oldalra munkát keresni. De amikor átmegy a másik oldalra dolgozni, akkor ugye oda-haza is úgy hát úgy egy szempontból úgy megvetik, vagy úgy, az nem egy jó ómen a túloldalon járni, dolgozni, meg ugye a túloldalon is csak keresztényekkel van körülvéve, azaz a katolikusokkal, és akkor így mindig van egy ilyen ellentét közöttük. És érdekes volt, hogy ez, hát úgy általában úgy nem szoktam úgy félni így szankirtanul, így nem szokott az így a fejemben lenni, hogy így kell félni. De aztán volt egy hely, ahol így rendszeresen osztottunk, és volt ott egy hotdogárus. Így néztük, már egy hete ott osztottunk, és akkor nem volt itt semmi kapcsolatunk vele, csak így néztük, hogy hát itt van ez a hotdogárus, ki lehet ez, hogy nem volt semmi konkrét dolog. És akkor egyik nap valahogy így odaverődtünk hozzá, nem tudom, pénzt akartunk váltani, vagy valami, és akkor kiderült, hogy magyar a fiú, szóval London Derryben egy magyar hotdogárus. És akkor elkezdtünk vele beszélgetni, és ő mondta, hogy pont ezen a helyen, ahol osztunk, ettől egy ilyen 2 méterre mutatott egy üzletet, ott volt egy üzlet 2 méterre, azt mondta, hogy 2 héttel ezelőtt ott robbantottak fel egy csőbombát. És akkor így néztünk, jó, mert így pont arról kérdeztük őt, hogy így vannak-e még ezek a balhék, hogy szoktak-e még ilyenek lenni, és akkor mondta, hogy igen, és akkor így nemrég történt ez a dolog, és hogy hát így mesélt így elég ilyen horror történeteket. És akkor onnantól kezdve úgy minden este úgy feküdtünk le a lakókocsiba, hogy legalább nekem ez volt az elmémben, hogy így hát remélem olyan helyen parkolunk, ahol így nem tapasztalok egy bombát így az autó alá, és akkor reggel felszállunk a levegőbe. Szóval hihetetlen volt, és pont mikor eljöttünk onnan, átmentünk egy másik városba, és kb. Egy hét múlva hallottuk, hogy nem ott London Derryben, de onnan nem messze egy kisvárosban egy rendőrt beült az autójába, és akkor így felrobbantottak. És ez érdekes volt, mert az első eset volt így Észak-Írországban, hogy akkor az embereknek így elég volt ez. És akkor kimentek utána, kimentek tüntetni, és mindenkinek volt egy ilyen egyenruhája, egy ilyen póló, amire az volt ráírva, hogy ezt nem az én nevemben tették. Szóval igazából ez egy ilyen nagyon, nagyon szomorú, de nagyon tanulságos dolog ezeket megérteni, hogy hát egyik az, hogy látni ezt a világban, hogy ilyenek vannak, szóval, hogy ilyen dolgok történnek, és akkor ez egy szomorú dolog, szóval amikor emberek ennyire mélyen vannak a tudatlanságban. És a másik dolog az pedig a tanulság belőle, hogy akkor mindig nekünk is az életünkben odafigyelni arra, hogy nem ítélkezni, nem elítélni másokat. Ugye, hogy itt volt a Krúra Prabhu, mondta ezt, hogy ne ítélkezz, hanem hogy azon gondolkozz, hogy akkor hogyan tud segíteni másoknak. És ez az ítélkezés, ez mindig ott van. Feltételekhez kötött ilyen léleknek a jellemzője, ugye, hogy ide jött az anyagi világba, és azt gondolja, hogy ő Isten. Azt gondolja, hogy ő a guru. És akkor így ennek megfelelően próbál cselekedni. És bármikor, amikor látunk valakiben, vagy valamiben, vagy egy adott csoportban, vagy bármiben valamiféle hibát, és az elmék azt mondja, hogy akkor én vagyok az, aki most ezt megítélheti, hogy miért hibázott, vagy mi az ő hibája, akkor úgy érthetjük, hogy akkor próbálom guruk lenni. Szóval, hogy lehet valaki guru, akkor lehet valaki guru, hogyha akkor erre felhatalmazást kap. De az, hogy úgy magunkat felhatalmazzuk, hogy guruk legyünk, az nem egy megfelelő módszer. Szóval vannak személyek, akiknek megkapták azt a felhatalmazást, hogy ők kijavíthatnak másokat. Szóval azért vannak lelki tanítómesterek, azért vannak guruk, hogy akkor nekik az a feladatuk, hogy másokat kijavítsanak. Vagy azért vannak tanácsadók, vagy azért vannak mondjuk autoritások, mert ő nekik akkor az a feladatuk, ők ezzel, hogy megkapták felülről, megkapták ezt a lehetőséget, akkor ők kijavíthatnak másokat, de nekünk, akik nem vagyunk ezekben, ha nem vagyunk ebben a pozícióban, akkor nekünk soha nem szabad kijavítanunk, vagy tanítanunk másokat egy olyan módon, hogy így próbálunk feléjük helyezkedni. Félig tart a lecke?
Igen. De akkor...
Jó. Hát igazából én ennyit gondoltam.
Hamarát végig a 2-10 percet.
Ha van valakinek kérdése, hozzáfűzés, kijavítás, bonitál problémát között ezt.
Én pont ezt az asszonyoknak a szavait nem tudom, hogy jól értelmezni, de hogy ők most jól látták, hogy azért nincs gyerekük, mert korábban bűnöket követtek el. Erről szól az ő gondolatok itt? Vagy valami másképp kell ezt értelmezni?
Jó kérdés. Sajnos nem tudom rá válasz. Tehát itt a bármoltam úgy nem tetted, hogy a fejezet újra. Igen?
Azt mondja, hát nem tessen most. Én visszafelé fogsz.
Ezt a verset?
Úgy egy előtte. Hát elmondjuk az a jelöző.
Igen, de búzzon.
Igen, jó, hát egyértelmű. De...
Hát annyiról van itt szó. Hogy a többi királynő boldogtalansága, amiért nem volt gyermekük, nem ismert határokat. A király nem törődött velük, ezért irítségükben magukat kárhoztatták, és egyre csak siránkoztak. Szóval itt inkább szerintem arról van szó, hogy irigyek voltak, és akkor ezért kárhoztatták magukat. Szóval, hogy irítségükben szapulták saját magukat, és ezért mondják magukról, hogy ők bűnösek. Legalább itt ez van. Nem tudom, te meg mire gondoltál? Én nem találom, hogy
történik. De mondja, amit mondottam, hogy búzó volt, de ő mondja, hogy bűnösök voltunk elő, tehát ez elhangzik ez a szó kapcsolat.
Igen, az ilyen asszony, hogy bűnös élete miatt minden tekintetben kárhozott van ítélve. Jó, csak ez csak pont itt az előtt.
Nincsen fiúgyermeke, főleg a jugában, akkor az egy komoly bűnös visszatartásnak az eredménye. De hát ez most semmi egyébként, hogy valami rossz van neked, az egy bűnös, az egy bűnös. Ha jó ér, akkor az aljámból tetted miatt, van rossz ér, akkor hát ezek itt teljes rosszban voltak, most frusztráltak voltak, nem voltak boldogok, miközben kívánok voltak. Hozzá megértem, hogy most lehetősorban le tudtok volna.
De miközben az irítségnek, mert ez egy objektív megnőttek.
Ja, hát az meg egy anyagban, és az elmetlen keresztül is feljött, hogy irigyek voltak, nem voltak tiszta voltak, hanem én ennyibe gondolkoztak, és akkor ők akartak. Tehát, hogy egyértelmű, az csak egy hatása volt, hogy a helyzetből kijöttek a hatályok, hogy irigyek voltak. Ami még nagyon szenvedést okozott nekik, hát az a mázár még okozta.
Valaki hozzá tud fűzni ehhez valamit? Nem, nyugodtan mindent, szóval...
Én nekem egy másik van, hogy jelenkeztem, de ezt beszéljük még nyugodtan, én egy teljesen másik összére. Lehet?
És akkor majd visszatérünk erre, jó?
Én csak akartam mondani ezt a Jézusos dolgot, így információ érdekességet, hogy mondta ezt a halas dolgot. Hát azt mondja, 3-4 évvel ezelőtt, amikor Siván a Maharács, elkezdődött, még óvodában volt a vallás közi kapcsolatok, felelős János, és akkor elkezdődött ez a vitatkozunk szeliden, a jezsuitákkal elkezdődött egy ilyen több mint 3-4 havonta összeülős, beszélgetős ilyen dolog. És akkor volt, hogy innen ment, Bakta volt, hogy Govardhanapról ment, volt, hogy több óra kisnapról, és akkor volt, hogy Guru Maharács, kivel annak megfelelően, akkor megfelelő szelítettek mellé. És akkor ez azért volt, mert amikor a pápa hozott ki a Vatikán egy olyan dolgot, hogy máshol is lehet megüdvözölni, nem csak egy úton Jézuson keresztül, és akkor egyből a jezsuitáknak a szívében nem volt a megértés, de elkövették az altatást, amikor az altatást engedtek, egyből nyitottak és mondtak, mi ők. És akkor ezzel, amikor volt, akkor amikor Sivaram Maharács beszélt, akkor meghívtak az ő embereket, kiültették. Ez egy jezsuita szerzetes, ő a dogmatika tanszéknek a vezetője egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nagyon tanult személy, igaziból egy ilyen, hát mondhatom így, hogy Gyáni Jógi-szerű, ember kemény név, komolyan celibátusból, tehát a szabadban meg ezeket komolyan veszi nagyon rendesen, és akkor ő megtanult arámiul is, és megtanult héberül is, és akkor úgy azért, hogy eredeti dolgos a Szent Jaskos értette, hogy jobb, hogyha ő úgy olvassa őket, és akkor kutatott sokat ért a Szent Helyen, sok kutatta, elment Jeruzsálembe és elment Betlehembe és mindenhol, és kutatta ezeket, szóval voltak neki eredeti iratai is, és ilyesmi. Szóval az ember komolyan vett a történetet, leggyakrabban használt élelem az a környéken, mert egy halász, szegény halász, akkor az hal, de nem csak az. És mondta, hogy ez egyáltalán nem halat jelent, csak már így fordították, hogy hal. Mert hát ragaszkodtak a haleléshez. És akkor szóval az élelmet jelent, hogy mi volt, nem voltunk ott, de mondta, hogy ez nem hal. Csak ez egy információ. Ezt én ott hallottam őtől, hogy abszolút. Tehát már úgy minden talán titatkozás vegetáriánus, szóval pont ő magyarázta a Biblia alapján, hogy ez még ezt is így kialakította, hogy vegetáriánus volt egyébként. És akkor az volt nagyon érdekes, akkor vége volt, akkor utána amikor maradt a ketten, és akkor hát nagyon tisztelte Bántok Maharást, mondta, hogy sugárzik és érezzük a baktiát, és akkor ez ilyen inspiráció a világéletünkre. És akkor amikor vége volt, akkor egyből Sipsát vett Maharást, és akkor a mikrofonon kikapcsoltak, azt azért utána podcastot csinált belőle normális, hogy bárcsak a tanítványi mennyire egyértelműen kérdeznének Istenről. Ugye ettől lemondásban élt, nem tudom, 30 éve nagyon komolyan ráteszi, és ugye a Vabidéjá gyakorolja, csak nekik nincs parajúcsájuk, és előttem a szfalukára kérdezett, és hogy a kapcsolat a léleknek a lelki világban is csak erről beszéljen. Egy Maharás, tehát hogy érted, hogy mit kell kérdezni. Hát, és akkor azt írja, tehát hogy ő erről akart hallani, hogy hát ennyi.
Köszönjük. Hát akkor itt még pláne. Félre értették, jó.
Bocsánat, csak gondoltam, és meg azt.
Köszönöm. Szerintem majd ez egy másik alkalommal. Nem tudom, most ha valaki mondom még akar így a bódítást, amúgy a képzéséhez hozzáfűzni.
Jó. Mert valószínűleg azért még úgy lesznek versek, amik még feltárják az hangulatokat, az állapotokat.
Hát itt végig, tehát a következő versekben itt ez van, hogy az egyre erősödő irítség lankadatlan tüze égette a szívüket, szóval hogy
az lesz. Nem egy egyszerű megszólalás, hanem újra összejöttek, megint beszélgettek, és akkor úgy fokoztak.
Így erősítették egymásba. Szanga, meg volt a szanga.
Ebből a korban azt kell megérteni, hogy lehet így nekünk, hát jó, hogy bakták is vannak ilyen helyzetben, hogy 3-4 évig gyerek is rosszhoz, de az amiatt van csak nekik, idézőjelben csak, mert nagyon szeretnének egymásra egy gyereket, szeretett teljesen van ez a vágy, hogy de itt még megvan te tézve, tehát igazából nem is ez a fő része, hanem az, hogy te királynő vagy, és neked nincs gyereked, tehát akkor tehát hogy neked akkor
milyen királynő vagy?
Akkor nincs
kötelessége,
a funkciója, tehát hogy akkor úgy írjuk, tehát hogy ez tehát egy olyan társadalmi közeg és egy olyan állapot, ebben a védikus korban, hogy akkor hiába vagy, akkor semmire kellett. Akkor minek jöttem a világot, tehát ez teljes, az identitásuk sem sül meg ebből az egész életük. Szóval egy ilyen királynőt, hát nyilván király, tehát hogy ez a királyi családban házasod a királyi családban, ezek mit tudom, amióta beszélni tud, így nevelik, szóval a más képzéskornak a fiúk és a hölgyek, szóval egy ilyen királynőt, tehát hogy erre nevelik, hogy te megházasolj, és akkor a családidot, tehát úgy tudod, hogy meg kell házasodni, majd egy nemes királyi családba, és ott neked a gyermeket kell szülnöd. Erényességbe kell élned, és akkor gyermeket kell szülnöd. Szóval, hogyha ez nincsen, akkor neki, akkor az ideigi 25 év, amit beletettek, akkor az paszpadló neki. Tehát, hogy
ez mindenki jó benne volt ez a trétajúban?
Azt szerintem trétajúban.
De ez vártában is igaz?
Hát, de még vártában is nagyon erős, ezt hát látni, hogy
van
a
korát. Hangosan érzed van, hogy még korban volt, és hogy ilyen volt a...
Igen, hát biztos nem aranykorban, mert aranykorban nincs társad. Ez biztos, tehát vagy tétvalitápara, a kalinduk az biztos nem, és mind a kettőben erős, meg azért a Vápran is elég erős, ezt szól, látjuk ott még a Malbaragban, a Vápran végén, amikor van ugye anyaplik, szandjája van a Vápranban, még ott is azért ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy itt még ezt, tehát hogy ezt sokszor hozza, és nyilván még ott van, ők is akartak, még az állami oldala is ott van egy kis gyermeket, de igazából itt a mentális oldala, az ő identitásuknak a ragaszkodás oldala az is ott. Mert ugye, mint hogy Sudánban nincs gyerek, hát akkor nincs gyereke, akkor ugyanaz van, hogy rossz, nincs gyereke, mert ez van, de egy királynak nincs gyereke, abban a korszakban, egy olyan társadalmi közegben, akkor az. Szóval dinasztiáról beszélünk, tehát a dinasztia ügy is van. És nagyon erősek ezek általában, ezek a mentális megfelelések a társadalmi, tehát hogy ezek az erényesség felé, a dharma felé, az a család felé, szóval ők olyanok, hogy akkor sorsz, és a te fiad fogja bemutatni a mindenkinek, mondjuk az a áldozatot, hogy hívják az ősatyának. Hát Arjunának ez az egyik pontja, hogy akkor itt most bukó lesz, hogy akkor a társadalom megy a levesbe, mert nem fogják a pingy áldozatokat csinálni. Tehát, hogy itt ez a része is, ha mondom, ez a tradíciós része. És tehát nem a király oldaláról, az nem dolgozva, de az én apukám és az én családom, az én dinasztiám. Szóval mindenki hercegő volt, tehát nem ezek nem valami fajta családi voltak, hanem mind valahonnan jött, és azoknak mind volt család. És ott volt vagy fiúgyermek, vagy nem volt fiúgyermek. Meg hát igazából jövő szempontból, hogy én most megszületem, királyi vagyok, nincs fiú, tehát semmit nem tudtam szolgálni a férjemet, akkor miért élek, mi a funkció az életemnek.
Hát Kali Jugában ez a veszély nem fenyegeti. Mondhatjuk, hogy már olyan szempontból.
Hát itt valami sem tudod, tehát hogyha egy kis ízé,
akkor menedéket lehet.
Ha szakvétek azok, ott nem volt ez a helyzet.
Ez jó, hogy tehát ennyire kegyes igazából a Kali Júga.
Hát így, hogy varnáskodott az volt, hogy tovább lépjek, hogy itt a dalmá, hogy jól megcsinálom, és következőnek már rámenem összef, és utána lehetek volna.
Igen, van ez a vers, hogy akire otthonában nem vár egy anya, és akinek a felesége nem beszél kedvesen, az inkább vonuljon az asorba. Volt ez a szóljatok a nemvételem, de hogy nem, inkább nem mondom. Van egy kis rossz, hogy megvágoltak.
Jövök a Google.